Isten áld meg jó voltoddal, és kegyesen fordulj hozzánk. Oltalmazd meg minden gonosztól, szent színedet fordítsd, hallgassuk meg iképpen szerezte a mirunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát, így szólt a tanítványokhoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítványá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek, és íme én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig. 329 kettes énekünket énekeljük. Két verset olvasok fel a 16. Zsoltárból. Uram, te vagy osztályrészem és poharam, te tartott kezedbe sorsomat, osztályrészem kies helyre esett, örökségem nagyon tetszik nekem. Foglaljuk el a helyünket. Kedves szülők, keresztülők, kedves gyülekezet! Néhány versot felolvastam a 16. Zsoltárból, hogy kicsi magyarázatra szorul ezek a versek. Annyit kell tudni, hogy az ős időkben az Isten népénél az élet alapja az a föld volt, mégpedig az a családi birtok, amit még honfoglalás idején kaptak a törzsek, aztán azon belül a nemzetségek, azon belül a családok, és ezt sorsvetéssel osztották ki, és erre vigyáztak az évszázadok alatt, nem volt szabad elidegeníteni, eladni, hogy el ne szegényedjen a család, ennek vagy az erre való hivatkozás van, a Zsoltárban. Egy törzs nem kapott földet, ugye a papi törzs, a lévi törzs, és ennek gyönyörű indoklása ott van a Mózes 4. könyvében, ezt mondja Isten, én vagyok a te osztályrészed és örökséged. És ugye a Zsoltár mondja azt, hogy Uram, te vagy osztályrészem és pohar, amit a pohár alatt ugye azt a bizonyos kockavetés és poharat kell érteni, és azt mondja, hogy osztályrészem kies helyre esett, Uram, te tartott kezembe sorsomat. Ja, ha addig a szerencsére bízta magát, a Szentíró most egészen az Istenre bízza magát, Bárhogyan is forduljon a kocka, hogy az életünkben vannak ilyen helyzetek, hogy nem tudjuk, hogy hogy fordulnak a dolgok, mert minden Istené, az osztályrész is az övé, a pohár is a kocka, a sorsom is az övé. Na most innentől kezdve nem a véletlenek játéka az élet, hanem, ahogy az ének mondja, az Úr csodásan működik, de útja rejtve van. Nem tudjuk, hogy mi lesz ez a kisgyermeknek a sorsa, nyilván, de bízunk abban, hogy amikor Jézus parancsára megkereszteljük, akkor betelik a Zsoltár ígérete, Uram, Te vagy osztályrészem és poharam. Ez pedig azt jelenti, hogy egy roppant gazdagság, kiteljesedett élet az, amit az Isten elkészített neki, és hisszük és reméljük azt, hogy szülők-ereszülők ígéretének foganatja lesz, és eljön az az idő, amikor majd maga keresi és kéri az ő osztály részét, és amikor Isten kegyelméből ezt fogja mondani, hogy örökségem nagyon tetszik nekem. Hát ugye akkor befejeződött a nevelés, mert onnantól kezdve már az ő kezében van sorsa, természetesen Isten kezébe, és adja meg Isten kegyelme, szeretete, hogy ez így legyen, és pedig ezért hallgassuk meg a szülő-keresztülő fogadalom tételét, kérem álljunk fel, legyenek kedvesek ide az Úrasztal elé jönni. Jó, meg csak figyeljetek nagyon, mert imádzen túl vagytok, így jó. Álljon csak nyugodtan föl, oda, úgy, jó. Megkérdezem először is, hogy akarják-e, hogy ez a kisgyermek keresztség sákramentuma által református keresztény anyaszentegyházunkba, Szent Háromság Isten szövetségébe befogadtassék, feleljük, akarjuk. Ígérik-e, fogadják-e, hogy úgy nevelik és neveltetik, hogy majd ő maga tesz vallást az ő hitéről Isten és ember előtt a konfirmációban, feleljék, ígérjük. Hallotta Isten, hallotta ember szent fogadalomtételt, megvalljuk a mi keresztény hitünket, hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtéjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Meghajtjuk a fejünket imádságban eképpen. Mennyei édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, hálát adunk ezért a gyermekért. Köszönjük, hogy egészséges. Köszönjük, hogy testben, lélekben egyaránt kibontakozik. Látjuk az ő fejlődését. És hagyj bízzuk rád egészen az ő jövendőjét, kérve, hogy add meg azt, amit mi minden jó akarat és minden szeretet ellenére sem tudunk megadni, csak hálás szívvel elfogadni tőled kapott vezetést, a tőled kapott üdvösséget, a cél elérését, amelyik a hozzád való megérkezés. Így kérünk, hogy légy az ő gondviselője, pásztora, kérünk az egész családért, kérünk, hogy áld meg őket, vigyázz reájuk, szenteld meg őket magadnak, hallgass meg a mi imádságunkat, és teljesítsd be ebben a sákramentumban adott ígéreteidet az ő életén is. Amen. Alexa, én tégedet keresztellek az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevében. Amen.
A mindenható Isten áldja és őrizze meg ezt a kis életet, adjon neki testben és lélekben való növekedést, lehessen szüleinek, keresztüleinek örömére, anyaszentek házunknak felnőtt élési kitagja, testvér részese az örök üdvösségnek. Amen. Köszönöm, megfordulni a gyülekezet felé. Gyülekezet áldása, amit énekeljük a Rákatok negyedik Zsoltár.
Szépen foglaljuk el a helyünket, és a ilyenkor szokásos rendszerint most az óvodások jönnek, hogy aztán ők kimehessenek a gyerekisten tiszteletre, úgyhogy akkor jöhetek az óvodások. Gyertek csak, gyertek, nyomuljatok! Nagyon szépen köszönjük, ez egy igazán komoly műsor volt, és gyönyörűen megtanultátok, és mindenki jó hangosan énekelt és beszélt, ezt meg külön gratulálok a kicsiknek is. Most kérem a vasárnap iskolásokat is, hogy jöjjenek ki, és aztán nem muszáj megfordulni, majd én előre megyek, mert most már azért az idő telik, csak szülők ne szökjenek meg. Jelent a Szent Lélek, mi az Atyával, egy is a Fiúval, aki vigasztal és tanít. Tisztesség a Szent Háromságnak, ki urakodik egy Istenségben, most és mindörökké. A mi segítségünk, vasárnap ünnepszentelésünk jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök, igaz Isten. Amen. Istennek igéjét hallgassuk meg, amint az megíratott számunkra Ezékiel próféta könyvének második és harmadik fejezetében. Hosszú a szakasz, foglaljuk el a helyünket.
Te pedig, emberfia, hallgasd meg, amit mondok neked. Ne légy engedetlen, mint ez az engedetlen nép. nyisd ki a szád, és edd meg, amit adok neked. Láttam, hogy egy kéz nyúlt felém, és egy irattekercs volt benne. Kiterítette előttem, és az tele volt írva mindkét oldalán. Sirató ének, sóhaj, meg jajszó volt ráírva. Ezt mondta nekem, emberfia, edd meg, amit itt találsz. Edd meg ezt a tekercset, azután menj, és szólj Izrael házához. Kinyitottam a számat, ő pedig megetette velem azt a tekercset. Ezt mondta nekem, emberfia, rakd tele a hasadat, töltsd meg a gyomrodat ezzel a tekercsel, amelyet adok neked. Meg is ettem, és olyan édes volt a számban, mint a méz. Azután ezt mondta nekem, emberfia, menj el Izrael házához, és hirdesd nekik igéimet. Nem érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez szól a küldetésed, hanem Izrael házához. Nem ahhoz a sok érthetetlen beszédű és nehéz nyelvű néphez, akiknek a beszédét nem érted. Bizony, ha azokhoz küldtelek volna, ők hallgatnának rád. De Izrael háza nem akar majd rád hallgatni, mert én rám nem akarnak hallgatni. Bizony, Izrael egész háza kemény fejű és konok szívű. De én ugyanolyan keményé teszem arcodat, mint az ő arcuk, és ugyanolyan keményé a fejedet, mint az ő fejük. Olyan keményé teszem a fejedet, mint a gyémánt, amely a tűzkőnél is keményebb. Ne félj és ne reszkess tőlük. Bizony, engedetlen nép ez. Azután ezt mondta nekem. Emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe, és hallgasd figyelmesen. Menj oda fogságban élő néped fiaihoz, szólj hozzájuk, és mondd nekik. Így szól az én Uram, az Úr, akár hallgatnak rá, akár nem törődnek vele. Ekkor fölemelt engem a lélek, hátam mögött pedig nagy, dörgő hangot hallottam. Áldott az Úr dicsősége az ő szent helyén. Az élő lények szárnyainak zúgása, amint egymáshoz csapódtak, meg a kerekek robaja volt a nagy, dörgő hang. A lélek fölemelt és elragadott engem. Én pedig mentem, keserűen, felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem. Így kerültem Tél Abibba, a fogságban élőkhöz, akik a Kébár folyó mellett laktak. Letelepedtem ott, ahol ők laktak, és ott éltem közöttük 7 napig összetörve.
Isten tegye áldottá az ő igéjét szívünk befogadását. Értek, csendesedjünk el. Urunk Istenünk, megköszönjük neked azt, hogy már is megajándékoztál bennünket a jövendőnek a reménységeivel, a kicsinyekkel, a sákramentummal, és aztán láthattuk, ahogyan tovább fejlődik a dolog a mi szemeink előtt, és lehet reménységünk a továbbiakra is. Ugyanakkor azt is látjuk, hogy valóban milyen fordulatok következnek be az emberi életbe, a közösségében és egyéni létben egyaránt, ezért különösképpen szeretnénk érteni te akaratodat, és hagyj könyörögjünk azért, hogy ebben a megértésben ma megint előre lépjünk egyet. Kérünk, hogy légy itt a te igéddel, szent lelkeddel, ne csak a fülünk legyen igénybe véve, ne csak az értelmünk, hanem a szívünk is. Teljes bensőnk, ezt áld meg a te lelkeddel, te jó kegyelmeddel, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és az ige hirdetésre készüljünk a 229-es énekünkkel. Nem szoktuk olyan gyakran énekelni, de majd igyekszem én is. Hű pásztorunk, vezesd a te árva nyájadat. Szeretteim, Istennek igéjét olvasom, az egész felolvasott részt figyelembe véve, egy verset aláhúzva, de még egyszer mondom, mindegyiket figyelembe véve, az Ezékiel 3:1, ezt mondta nekem, ember fia, edd meg, amit itt találsz, edd meg ezt a tekercset, aztán menj és szólj Izrael házához. Foglaljuk el a helyünket. Kedves testvérek, egy kicsit átlépünk az Ószövetségbe, Ezékiel prófétát olvassuk, az egyház és az ő elhívásának a története az első három részben nagyon részletesen, nagyon sok minden van leírva. Ő egy rendkívüli látnok, és amiket ír az ő elhívásáról, az ő élményeiről, szinte szürrealista képek ezek, és ennek segítségével fejezi ki a titkokat, amiket inkább csak sejtünk, de mégis megrendítenek bennünket, hogy az első részben egy különös látomást ír le, hogy az Úr dicsősége megjelenik, és ott a négy kérúba maguk, hát négy arcával, ugye négy féle irányba közlekednek, ugye, és a kerekek, amivel ez az egész különös jármű működik, amik egymásba forognak. Szóval ezen lehet jókat fantáziálni, és az áltudomány az boldogan látja benne egy UFO, meg minden, hogy lám itt a bizonyíték a Bibliába. Nekünk inkább a saruinkat kell levenni, és valamit megérteni az Isten szentségéből, és ezért kell elhívás történetéből. Különösen azért is izgalmas ez számunkra, hiszen az Isten népe, az egyház az Pünkösd után van, a Szentlélek kitöltetése után, tehát az egyház, mint az Isten eszköze, az együtt és egyenként hordozza Jézus Krisztus főpapi, prófétai és királyi szolgálatát. Aki még talán emlékszik a KT-re, az tudja, hogy azért neveznek engem Krisztusról kereszténynek, mert részesedem ebben, és magam is bizonságtévője vagyok, magam is élő hála áldozatkul odaadom magam, és harcolok szabad lelkiismerettel a sátán és a bűn ellen, és ez a mi prófétai, királyi, papi küldetésünk, és most valamit tanulhatunk a prófétaságból, aminek valami módon mindnyájan részesei kell, hogy legyünk, és azért mondom, hogy még nem késő mondani, hogy ebben nem veszek részt, de már elmondtam, akkor már nem mondhatjuk, akkor már tudunk róla, hogy hogy is van ez. Ezékiel fiatal papként kerül Babilonba, fogságba, még áll a jeruzsálemi templom, ez az időszámítás előtt 593-ban van ez az elhívás történet, legalábbis nagy valószínűséggel, néhány évvel előtte vitték el őt egy ilyen megszálláskor, és a végső pusztulás még ezután jön, amikor rommá válik a templom, az pedig 587-ben, tehát a 90-től menjünk vissza ugye, a nulla felé, és ott vannak tehát már az elhurcoltak, egy része már ott van Babilonba, még áll Jeruzsálem, áll a templom, de már minden rohan egy ilyen végpont felé, miközben a maradék népe igen esztelen reménységekkel és elképzelésekkel él, hogy majd egyszer mindent visszaszerzünk, ugye már az ország fele sincs meg, amikor ez történik, és mindenféle elképzelések kapnak szárnyra, és főként várják azt, hogy az Úristen csináljon valamit Jeruzsálembe, hát azért lakik ott, és a próféta feladata pedig meghirdetni az Isten akaratát, és a helyes útra vezetni a népet, hogy nem ez a megszabadulás, hogy várunk mindenféle reménységeket, hanem hogy mi magunk belülről megváltozunk, és visszatalálunk az élő Istenhez, és akkor elkezdődhet egy új élet. És ezt nagyon kemény hangon kell tennie, mert a nép már rég elkezdte elveszíteni az identitását, az azonosságát, a hitét, és mindenféle dolgok vannak jeruzsálemi templomba is. Még annyit talán ezék erről, hogy ő még valószínű, hogy látta és hallotta Jeremiást fiatal korában, nagy hatással van rá, látunk szinte idézeteket a Jeremiásból. És aztán, amikor ezt az ítéletes küldetést elvégzi, 587-ben ugye végleg összedől minden reménység, megpróbálnak Babilonnal szembe fordulni, akkor Ezékiel nem azt mondja, egy proféta sem mondja azt, ugye, hogy megmondtam, ugye ez nem a profétaság lelke, hogy ugye megmondtam. A profétaság lelke az, amikor bejött az, amit hiába mondtam, akkor mellé állok, és felemelem a nyomorultat, a lesújtottat, ugye, és nem azt mondom, hogy úgy kellett, ugye. Tehát onnantól kezdve pedig, ugye a 37. résztől, ott a nagy csonttemető látásában a jövőről kezd beszélni. Amikor már csak csontok vannak, akkor ő elkezd a jövendőről prédikálni, hogy az Isten újra valóban megeleveníti az ő népét. Tehát ez meg nagyon fontos, hát, hogy mondjam, hozzáállások, én szerintem minden generációhoz. Most aztán kapcsolódjunk a profétai megbízásának a történetéhez. Kihez kell szólni? Azt mondja, makacs és lázadó nép. Ilyen kifejezéseket találunk, ugye, amelyik nem hallgat rá, amelyik engedetlen, és erre készíti fel az Úr. Milyen különös ez, hogy nem azt mondja, hogy ha nem hallgatnak rád, akkor pusztuljanak. Ugye, nem fogok velük kínlódni, hogy hagyd őket akkor a sorsukra, hanem lelkileg erősíti Ezékielt, hogy neked egy olyan társulattal lesz dolgod, aki nem hallgat rád. Mondod, és úgy tűnik látszólag, hogy hiába mondod. Ugye, makacs és konok szívű fiakhoz küldelek, és hirdesd nekik az igémet, mondja, akár hallgatnak rád, akár nem. Ugye, ebbe eszünkbe jut mindjárt talán Timóteus levélben azt mondja az öreg Pál, fiatal Timóteusnak, hogy hirdesd az igét, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő. És hát ugye, ha bele gondolunk most már egy kicsit a saját történetünkbe is, hogy az elmúlt évek, évtizedek, hát mikor van itt alkalmas idő, vagy mikor alkalmatlan az idő. Atyáink alkalmatlan időben prédikáltak, és keményen végezték ezt, mi pedig mindig kompromisszumokat kötünk, hogy most talán nem kéne, most ne feszegessük, most ne mondjuk. Így azt mondja, hogy nem, alkalmas és alkalmatlan időben. Ezékielnek ki kell lépni a nyilvánosság elé. Addig is pap volt, azt nem tudjuk, hogy egyáltalán szolgált-e Jeruzsálembe, de a papi tevékenység az ugye jelenthet egyfajta védekező távolságot is. Van liturgia, vannak az áldozatok, én ezt elvégzem, egyébként pedig ne zavarjanak mindenféle problémákkal, én se titeket. Rend, megegyeztünk, ugye, és azt mondja, hogy ez lehet egy papi funkció, az a profétai, az egy direkt dolog. Ott nem áldozatokat mutatunk be, nem liturgiát mondunk, hanem azt mondom, hogy így szól az Úr, itt és most neked. És ez abban a pillanatban ugye már egy egészen más nexus. Azt kell mondani, amit az Úr mond. Ez a profétaság lényege. Az, hogy a hallgasd meg, amit mondok, és ne légy engedetlen, tudnélik. Ott kezdődik ez, hogy először a proféta maga hallgat. Ha nem hallgat, akkor belsőleg süket. És ez maga az engedetlenség. Tehát aki hallja, amit neki az Úr mond, az lesz szabad korszellemtől, az lesz szabad a kortársaktól, és őt önmagától is azt fogja mondani, amit az Úr mond. Az engedetlen ember is hall egyébként, csak azt a hangot nem, amelyiket meg kellene hallani. Tehát a belső hallásra kész próféta tapasztalja meg azt, hogy Isten adja az ő igéjét, egészen drasztikus képben fejezi ki, nem egyszerűen meg kell hallani, hanem teljesen azonosulnia kell, meg kell ennie az igét. Ugye egy kéz megjelenik tekercsel, amely ugye tele van írva, és hát nem örömteli dolgokkal, gyászénekkel, és mindenféle hasonló dolgokkal, jajszóval. Ugye ezt mondta, hogy sok mondani valami, és ezt rábízza az Úr, és ezt nem elég elolvasni, nem elég értelmezni, aztán kicsit finomítani, hogy azért ne legyen olyan durva, ezt meg kell enni. Teljesen realisztikus a leírás, hogy megeteti vele az Úr a tekercset, nem lehet kibújni, nincsenek kompromisszumok, ezékenek ítéletet kell hirdetni, mert vészhelyzet van, utolsó utáni pillanat van, és ilyenkor nem lehet már szépelegni, és azt mondani, hogy jó Isten, szeret minket, gyerekek. Hát most éppen az ítélet közben vagy közepén vagyunk. A próféta az, aki ilyenkor mondja a magáit, mert megette az ígét. Az egész testi, szellemi, lelki mi volta, át van itatva az üzenettel, nem lehet elhallgattatni az ilyen embert, mert nem tud másképpen gondolkodni. Ez egy nagyon fontos pillanat, hogy az egész karaktere, jelleme ide alakul át az ige hatására, mint egyé válik a mondani valójával. Valaki olvassa Ezékielt, hogy milyen szimbolikus cselekményei vannak, ugye az is megdöbbentő, ez teljesen kifejezi a testével is azt, hogy mit mond az Úr. Az Úr megerősíti, azt mondja, hogy rak tele a hasadat, töltsd meg a gyomrod ezzel a tekercsel. Nagyon érdekes kifejezés van, ezt itt kibányázgattam, ami a várandós asszony méhe, az azt jelenti, hogy Ezékiel az igével terhes. Tehát ez teljesen ővé, meg fogja szülni azt a mondani valót, és nincsen más út. Ugyanakkor halatlan tapasztalás, nem megettem, és olyan édes volt számban, mint a méz. Ugye Jeremiásnál is hallunk, vagy olvasunk ezt, hogyha eljutott hozzám igéd, én élveztem igéd, vidámságot szerzett nekem, szívbeli örömet. Ezt akkor mondja Jeremiás, amikor éppen szemrehányást tesz, megátkozza még a születése pillanatát is, hogy a próféta sorsot kellett neki végig csinálni, és senki nem hallgatta, ennál többet ütötték, verték. És ez azért nagyon fontos, mert az Isten beszédének leglényege az magát, az Urat hordozza, azt, amit Jézus Krisztus a maga földi életében hordozott, ugye az atyai szeretet, az abbát, ugye ismerjük ezt a kifejezést, hogy így szólítottam az Istent, hogy édes apa. Akkor is, amikor nagyon kemény dolgokat mondott, és nem azért hirdett ítéletet, hogy fájjon, hanem hogy megmentsen, ez az abba az ítéletben is. Azért megeszi ezt a tekercset, ami tele van síralommal, és édes lesz a szájában. Az Isten igéjének van ez a mélységes titka, hogy leglényegében az Isten szeretete ott van, mentő szeretete még akkor is, ha kemény az ő beszéde. Ott van ez az édesség, ugye a csíró gyereket szoktam mondani, amikor kap egy kokit vagy a fenekére vér, az anyja már nem bírja, akkor mit csinál, amikor ordít, oda bújik az anyjához, mert tudja, hogy az a kéz, amelyik most a kokit ott, az megvigasztal. Alapvetően ez a helyzet. Ugye, kinek kell hirdetni az igét, ki is ez a nép, ugye rossz korszakában van, ahogy mondtam, az országának a nagy részét már elvesztette, Babilonból kinevezett báb király uralkodik, a nép pedig kezdi elveszíteni hitét, és azt mondja az Úr, hogy nem érthetetlen, nehéz beszédű néphez küldelek, így kicsit csúfolták is az idegeneket, ott a sivatagból jöttek, ilyen törzsek, ugye nem volt egy kultúrtársaság, érthetetlen, nehéz beszédű, dadogó társaság, hanem értik egymás nyelvét. Ezékiel is, meg a nép is, hát egy helyről, egy bokorból jönnek, és mégsem közös a nyelvük. Ez a prófétaságnak a nagy terhe többek között. És azt mondja, hogy az idegen előbb megérteni, amit mondok. Ugye itt a kommunikációs zavar, hogy értem, amit mondasz, csak nem hat rám. Nem motivál, nem érdekel. Ugye ez nem külső süketség, hanem belső, és ezt az ítéletes mondatot szólja az Úr. Nem akar majd rád hallgatni, mert én rám nem akar hallgatni. Eszünkbe jut, hogy Sámuelnak mondja az Úr ezt, amikor ott szomorkodik, hogy milyen helyzet van. Hogy azt mondja, hogy nem téged utáltak meg, Sámuel, hanem engem utáltak meg. Ugye a mélyében ellenség az Isten, és hagyjanak bennünket békén a proféták is. Ez azt jelenti, hogy olyan néphez szól, amelyikről minden lepattan. Ez nagyon érdekes ez a kép, hogy az arca ugye kemény, mint a kovakő, a belső embere teljesen meg van kövesedve, és ehhez a néphez kell szólni. Hogyan? És itt nagyon érdekes, azt mondja az Úr, hogy én majd gyémántát teszlek. Ha ők a kövek, olyan kemények, akkor te majd gyémánt leszel. Elhasítjuk a követ is, ugye? Micsoda biztatás ez, hogy ne félj és ne reszkess tőlük. Ugye engedetlen nép ez, de én majd téged gyémántát teszlek. Ugye? És valóban így van, azt mondja, a pogányokhoz küldenélek, ők hallgatnának rád. Majd Jézus fog egy ilyet mondani, hogy ninivei férfiak feltámadnak az ítéletkor ezzel a nemzedékkel együtt, és elítélik ezt a nemzedéket, mert ő neki ott volt a saját Istennek közöttük, és nem hallgattak rá. Pogányok hallgattak, hogy gondoljunk a Jónás történetre. A prófétát nem befolyásolhatja az, hogy van-e foganatja, vagy nincs foganatja. Most magunkba gondoljuk végig, milyen is ez a prófétai státusz itt Budafokon, most nem sajnáltatom magam félreértés nehézség, én nagyon elégedett vagyok, de azért a mélyére nézzünk a dolgoknak. Van-e foganatja, vagy nincs foganatja? Kő, akkor majd én gyémánt. Azért ez a játék benne van egy kicsit. De tegyünk világossá egyes mást, ugye? Vannak mennydörgő papok, akik ütnek, amikor simogatni kellene, ugye szidalmaznak, amikor vigasztani. Nem ez a prófétaság, hogy hangosan ordítozom a szószékről. Ez nem gyémánt keménysége, hanem ez a szívnek a keménysége. Tehát igenis először ő rá kell hallgatni, hogy mi is az üzenet, és aztán tovább mondani. Ugye, ezt mondhatja egyedül a megértett üzenetet a próféta. Azt mondja tovább, hogy emberfia, minden szavamat, amelyet elmondok neked, fogadd szívedbe és hallgass figyelmesen. Tehát nem csak arról van, hogy megetted, most már benned van, hanem mindig újra kell hallgatni. Egyszer átformáltalak, alkalmassá tettelek, amikor azt a bizonyos tekercset megetted, és onnantól kezdve alkalmas vagy arra, hogy folytonosan figyelj, itt nem egy perfektum van, nem egy múlt idő, hanem jelen idő, hogy figyelj arra, amit mondok, és azt szóld. Ez a próféta folyamatos figyelése, küzdelme, úgy tetszik, hogy most mit kell szólni, most mi a küldetésem, és ezt szólja, tehát nem azt adja vissza, amit egyszer úgymond megevett, aztán elkérődzik rajta egy életen keresztül, hanem újra és újra arra figyelni, hogy most ebben a nagyon vagy kicsit változó világban van-e mi az üzenet az Istennek. Nem ahhoz alkalmazkodik, ami a helyzet, hogy ne legyen konfliktus, hanem mondja az üzenetet, akár hallgatják, akár nem. Ez a próféta munkája. Ugye, így is mondhatnám, hogy nem adhat tegnapi mannát, mindig azt kell figyelni, hogy mit mond az Úr. Így mondja Ézsaiás, hogy így szól hozzám az Úr, amikor keze megragadott. Ez egy nagyon fontos kifejezés. Akkor tudom megragadni az igét, amikor az engem megragad. És fordítva is igaz, ha megragadom az igét, akkor az meg fog engem ragadni, és akkor már nem akarok nem hallani, nem akarok az ő útján nem járni, ugye, és az ő akaratát nem cselekedni, hanem éppen ellenkezőleg. És ezután jön a tulajdonképpeni küldetés, azt mondja, hogy menj oda a fogságban élő népet fiaihoz, szólj hozzájuk, és mondd, hogy így szól az Uram, az én Uram az Úr, akár hallgatnak rád, akár nem törődnek vele. A záró jelenet következik, azt mondja, hogy a lélek fölemel, elragad engem, én pedig mentem keserűen. felindult lélekkel, de az Úr kemény kézzel tartott engem. Ez egy hihetetlen, különleges mondat itt az írásban. Nehéz megfejteni, hogy mi is van itt leírva, mert külső és belső események egyszerre vannak leírva, lélek fölemelt, másrészt mentem keserűen, ugye? Kemény kézzel tartott közben engem. Ugyanakkor hajszálpontos leírása a prófétai szolgálat átélésének, hogy kényszerít a lélek menni és mondani, ugye, mint Illést, aki menekül, és egyszer csak jön ez a kényszer, hogy induljon el, és ugye, megy 40 nap, 40 éjjel. És aztán ugye elege van mindenből, ugye ment keserűen, az egész addigi élete benne volt, ugye hazája elvesztése, papi szolgálata, amit el se tudott kezdeni, a templom már romokban van, a nép indulatosan gondol az Istenre, hiszen ha lerombolták a lakhelyét, meg megcsúfolták, akkor talán nem is erős, akkor talán nincs is, és akkor most meg kapja ezt a küldetést. Persze, hogy ment keserűen, hogyan menne másképp, ugye, ugyanakkor azt is érzi, hogy itt valami más van, mert az Úr kemény kézzel tart, lehetek én keserű, lehetek én szomorú, mindenféle bajom lehet ebben az egész szolgálattal, az Úr kemény kézbe tart, és megérkezik, azt mondja, Tel Abibba, ez nem a Tel Aviv, ugyanúgy kell egyébként érteni, mert az ugyanaz a szó, de az egyik az ott van Mezopotámiában, és van az ősi jelentése, az, hogy özönvíz halma, az egy romhalmaz volt ott, egy valami romváros félig betemetve a homokba, igen, rég, azt mondták, ez még az özönvíz pusztította el, és aztán na, itt le lehet telepedni. Ugye, gondoljuk azt a helyzetet, hogy hova megy. Ugyanakkor héberül ez azt jelenti, hogy Tel Aviv, hogy a tavasz dombja. Ugye, és ez a hihetetlen kettősség, csodálatos kettősség, vagy megérkezik ezekkel leül, ugye 7 napig hallgat, mondja az írás, és ez is egy drámai dolog, az a lelkészi vagy papi beiktatás 7 napig tartott, prófétává válik, 7 napig hallgat, és milyen jó, hogy nem azzal kezdi, hogy elkezdi osztani az észt, hanem odaül a nép közé, és azt a nyomorúságot éli velük együtt. Döbbenetes élményen van, túl tudnélik, mert találkozott az Úrral Babilonban. Ez egy nagyon nagy pillanat az egész kijelentés történetben, mert azért Jeruzsálem, a Sion, ott lakik az Isten. Ugye, és a népek majd oda jönnek, ha akarnak valamit. És akkor Jeruzsálem megszűnik, mi történt. Ugye, meghalt, elment, kivonult az Isten, mondta már Jeremiás, hogy ne örüljetek, mert az Úr már rég nincs itt, ugye. És akkor elviszik fogságba, és egyszer csak ebben a szörnyű helyzetben átél, hogy az Isten eljött Babilonba. Érezzük ezt az özönvízhalma, ugye romhalmaz, meg a tavasz. Egy teljesen más helyzetben, szituációba. Isten elhagyta Jeruzsálemet, de eljött Babilonba. Ugye? És senkitől, semmitől nem függ, ezt is megérti a próféta, se templomtól, se egyháztól, még a saját ígéreteitől sem, hanem azt tapasztalja meg, hogy ez a szuverén Isten édesatja az ő engedetlen népének. Itt van az édessége az ő küldetésének, az ő prófétája lett Ezékiel. Ugye veszélyes dolog a prófétaság, nem véletlenül mondja Babics a Jónás könyvéről ben, hogy rühellé a prófétaságot. Hát igen, az időnként egy ilyen helyzet. Jeremiás is, hogy mondtam, megátkozta a születése óráját, ugye a próféta lelkek üldözöttek voltak. Nagyon nem szeretném aktualizálni, de én is átéltem annak idején, hogy 4 pap csak ne prófétálja, most összefoglalva mondom, hogy mindent lehet, persze, jönni, menni, mert van pénz, minden, ami kell, csak a prófétaságot azt hagyjuk, ott nem kell az igazságról beszélni. Ugye? Mert a próféta az Isten tükre, elsősorban a gyülekezet előtt, de ugyanakkor nagyobb körbe is csak azt mondhatja, ami a valóság és igazság. Ugye nem a kegyes lelkek szolgáló simogatása, meg ne bántsak valakit, ami nem azt jelenti, hogy nem lelki gondoz a proféta, mert időbe kell szólni a diagnózist és a terápiát, különben végzetes helyzet alakul ki. Úgyhogy ebben is engem megerősített az Isten az elmúlt időszakban, ha nem időbe szólnak, akkor annyi. Utolsó gondolat, hogy a profétai szolgálat nem azért örömteli szolgálat, mert jól megmondtam nekik, hanem azért, mert minden szolgálatban, bármilyen legyen, ott van ez az édesség a mézben. Még azt kell, hogy mondjam, hogy még a legnehezebb, vagy legszomorúbb szolgálatban is, a temetési szolgálatban is ott van ez a bizonyos édessége az Istentől kapott megbízatásnak, mert az Úr ott van Babilonban, az övéinél, még az ítéletben is, és hogyha ő megszólal, akkor ugye a romhalmaz elkezd kitavaszodni, és ezt egyéni életünkre, ugye ezt a nagyon kicsit szélesre sikerült képet, hogy leviszem, hogy hányszor vagyunk romhalmaz, és a biztatás itt van, hogy ki fog tavaszodni. Bármennyire is azt gondoljuk, hogy most már tényleg az özönvíz elmosott bennünket, és hát ezért kell imádkozni az egyház szolgáiért, papjaiért, profétáiért, proféta lelkeiért, önmagunkért, hogy kitavaszodjon a romhalmazokon, és Isten megáldja ezt, és mehetünk tovább, újrakezdhetünk, és folytathatunk. Áldjon meg mindnyájunkat az Isten. Amen. Az 512. énekünk első-második versével válaszoljunk az igére, szólj, szólj hozzám, Uram! Istenünk, köszönjük néked azt, hogy te hozzánk szóló Úr vagy, és sokféle módon szóltál az atyákhoz, és szólsz most hozzánk ígéd által, fiad által, szent lelked által, vagy kérünk arra, hogy amit megértettünk, és talán ami bensőnkig ért, ezt el is vihessük magunkkal, érlelődjön bennünk, növekedjen bennünk, változtasson bennünket. Megköszönjük néked azt, hogy átélhettük most egy Isten tiszteleten a magunk sokféle tehertétele, nyomorúsága talán romjai előtt is, hogy kitavaszodik a jövő generációjának élet erejét, örömét, vidámságát, ahogy otthonosan ott vannak a templomba. Hadd köszönjük meg neked azt, hogy ott vagy velük mindenütt, és vigyázol reájuk, és légy velünk is következő hétnek a munkáiban. Hadd kérjünk téged arra, hogy mindazokat a terveket, amelyeket szeretnénk elvégezni, azt áld meg, és adj tisztán látást, hogy valóban mi a mi dolgunk, mi a mi feladatunk. És adj csendességet is, amikor megpihenünk, és hadd könyörögjünk a családokért, házaspárokért, ezen a héten különösen sokat hallottunk róluk, és tudjuk azt, hogy bizony krízisben van a házasság is, romhalmazok vannak nagyon sokszor. De könyörgünk az idősekért is, akik már elvégezték a feladatukat, de nem feleslegesek. Adj nekik bölcsességet, amivel tudnak mellé állni a fiataloknak, és adj könyörögjünk a megszomorodott szívűekért, gyászolókért, azokért, akiknek most ezt kell átélni és hordozni. Kitavaszodjon a szívükben, lelkükben a felülről való vigasztalás által. Így kérünk téged, hogy engedd, hogy épüljenek és működjenek az intézményeink, és mindenek előtt a lelki ház, mert anélkül üres hely minden. Légy velünk, a te szent lelkeddel, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Ti pedig így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és röviden a igehirdetés, vagy a hirdetéseket, megszokott alkalmakat hirdetem, bibliaórákat, bibliaköröket, konfirmációkat, illetve pénteken, ugye két hetente most az Ádám kör 7 órakor Szalontai Károly presbitertestvérünknél lesz, amit különösképpen majd hirdetni fogunk, és Gondok úr majd egy kicsit aláhúzza, hogy szombaton 9 órakor van a munkatársi délelőtt, erre mindenkit szeretettel várunk, igyekszünk egyenként is megszólítani, ez nagyon fontos, hogy a berekfürdői hetet lezárjuk, és az egész évnek itt lesz a terve és konklúziója, tehát ez fontos. A mai napon Balla Csaba testvérünk olvasta az igét, köszönjük a szolgálatot. Gyülekezetnek már elmondtuk, újra elmondjuk, hogy elhunyt Kleine Józsefné Zsuzsa, gyülekezetünknek pótpresbitere volt, és hűséges missziói munkása. Temetése kedden 10 órakor lesz a budafoki temetőben, kérem, hogy jöjjünk el minél többen, és tegyünk bizonyságot a feltámadásba vetett hitünkről. A mai napon megkeresztettük Nagy Makert Alexát, Makert Ingrid és Nagy Attila gyermekét, Isten áldását kérjük a családra, és örömmel várjuk őket mindenkor. Február 21-én 9 órattól, ezt már mondtuk, ez már Gézái, igen, bocsánat, jó.
Kedves testvérek, szeretettel köszöntöm a Halacska Református Óvoda Csengettyű és Bárányka csoportjának a szülőit, hiszen a gyermekek azok már kimentek. Fontos, hogy ugye ezeken az alkalmakon, majd mondják el azon, akik kimentek, hogy a gyerekeknek kell kimenni, nem a szülőknek. A következő zsoltáros istentisztelet kivételesen február 28-án lesz, április 4-én, nagyszombaton elmaradt, tehát a februári utolsó napján lesz a zsoltáros istentiszteletünk, erre is várjuk a testvéreket. A munkatársi délelőtre pedig nem csak azokat, akik berekküldön voltak, hanem azokat is várjuk, akik nem tudtak eljönni, vagy szívesen bekapcsolódnának a gyülekezet életébe, és valamilyen kisebb-nagyobb rendszeres szolgálatot elvállalnának. A gyülekezeti tábor augusztus 3-a és 8-a között lesz. Jelentkezni Pap Tamás Rezsüter testvérünknél lehet, ott van fönn a karzaton, de majd le fog jönni, és akkor nála családonként egy 10.000 forint előleg befizetésével lehet jelentkezni. Az előleg azért kell, mert nekünk is el kell utalni majd a Révfülöpieknek. Ez az evangélikus oktatási központban lesz egy nagyon kellemes, nagyjából egy olyan háromcsillagos szálloda színvonalú helyen. Külön szeretném felhívni a figyelmet, hogy az 1%-oknak a rendelkezése az egy fontos dolog. Egyrészt kérjük, hogy a református egyházunkat, ami a közegyházi szolgálatot támogatja, tehát például a szeretett otthonokat, idősek otthonát, és nagyobb egyházi beruházásokat is ezekből az összegből támogatja a egyházunk. Másrészt pedig a gyülekezeti alapítványra kérjük szépen az 1%-ot, mert hát ezek nagyon fontosak a táboroknak a támogatására például, vagy különböző családos rendezvények támogatására szoktuk ezeket az összegeket felhasználni. Most egy különleges lehetőség is van, mert lehetőség van arra, hogy engedélyezzük azt, hogy a 1%-nak a rendelkezéséről megkapja elektronikus levél címét az illetőnek, a rendelkezőnek az alapítvány. Ez nagyon hasznos lenne, mert egyrészt meg tudjuk köszönni, másrészt pedig tudjuk, hogy körülbelül kihez érkezett meg, vagy kinek az utalása érkezett meg hozzánk. Ebből állandóan szokott gond lenni. Én ellenőriztem, tehát a NAV-nak a listájába szerepelünk, hogy a Budafoki Református Keresztény Alapítvány az egy regisztrált alapítvány, és oda nyugodtan lehet. Még egy fontos szempont ezzel kapcsolatban, hogy nagyon sokan vannak, akik nem rendelkeznek az 1%-ukról. Hát én értem, hogy jól működik az állam, meg szeretjük a nagy államot, de talán érdemes ezeket az embereket is rávenni arra, hogy valami konkrét célra, amiről tudjuk, hogy jó cél és értelmes dolgot csinálnak az emberek, arra tegyék oda. Tehát nagyon sok ilyen ember van, hogyha csak egy-két embert meggyőzünk arról, hogy akár az egyháznak adja oda az 1%-át, illetve az alapítványunknak, azzal már sokat lehetne előre lépni. Kérjük a testvéreket, hogy segítsenek az iskola és az óvoda iránt érdeklődők értesítésébe is. Hát közel van március 2-a a jelentkezési lapok leadási határideje az iskolába, azért, mert igazgató úr és az iskola lelkész ugye minden szülővel személyesen elbeszélgetnek, erre azért kell némi idő, illetve az óvodában március 30-a a határidő. Itt is kérjük, mert mindig az utolsó napokban ilyen tömeges rohamok jelennek meg esetleg a határidő után is, és akkor azért már nehéz ebben valamit tenni. És végül, de nem utolsó sorban, vannak még bibliaolvasó kalauzok az iratterjesztésbe, azt is ajánlom mindenkinek a figyelmébe. Köszönöm szépen!
Köszönöm szépen! A 198. dicséretet keressük ki befejezésül.
Jesus, 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 Jes
A türelem és vigasztalás Istene pedig adja meg nektek, hogy kölcsönös egyetértés legyen közöttetek Jézus Krisztus akarata szerint. Amen. Áldás békesség.